Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt ezúttal is velem.
Szia Patrik, köszöntelek titeket!
Na hát, be tudjuk tartani végre, hogy hetente jövünk, illetve hát most nem maradt ki nagyobb időszak az elmúlt podunk óta. Sok érdekes dolog történt, így válogatva fogunk mindenről beszélni, illetve Discordon is jöttek nagyon jó kérdések, azok közül is szemezgetünk, de van olyan, amit majd későbbre teszünk el, mert az off-seasonben talán nagyobb relevanciája lesz. Először is Bálint, hogy vagy? Ha jól tudom, fáradt vagy, mert a Sunday Night Football hosszú volt, hosszú a szezon, úgyhogy egyre többször vagy fáradt.
Ja, hát ezek az éjszakázások, azt, akit, hogy mondjam, érzékenyebben érint egy éjszakai fentlét, azt szerintem eléggé meg tudja viselni, de erősíts meg, hogyha nem így gondolom, vagy
abszolút,
nem gondolom jól.
Szerintem. Az a baj, hogy így telítődik is az ember, tehát nem az van, hogy így kipiheni magát, és mit tudom, eltelik egy hét, akkor jobb, hanem hogyha mit tudom én, 6-szor, 7-szer éjszakáztál már egy szezonban, akkor így telítődsz, és egyre nehezebben kelsz föl.
Olyan, mint az elem, hogy egy idő után így lemerül.
Igen, igen.
Na, egyébként nekem most az jutott eszem, én off-topic témaként, még ugye beszéltük, hogy egy-két dolgot így be kéne rántani, hogy ugye Mikulás napja van, hogy állsz a karácsonyi ajándékokkal?
Én jól állok,
ez egy nagyon jó téma.
Kivételesen jól állok, nem szoktam mindig, mert az az igazság, hogy mindig elhatározom, hogy korán beszerzem őket, és mindig vannak nagyszerű ötleteim, aztán amikor ugye a megvalósítás felé haladok, akkor mégsem tűnnek annyira jó ötletnek már, vagy kiderül, hogy nem voltak annyira jó ötletek, így nem tudom, a nagyon jó terveim, hogy egy hónap előtte megvan minden, átcsúsznak abba, hogy az utolsó héten kell mindent elintézni. Uh-huh. De mi például a családba bevezettük azt, hogy nem feltétlenül ajándékozik mindenki mindenkinek, hanem a szűkebb családi körnél az van, hogy vagy közösen bedob mindenki valamennyit, és elutazunk valahova, és vagy csinálunk valamit, most nem kell nagy utazásra gondolni, de akár nem tudom, egy közös szórakozási lehetőség, bowling egybekötve kajálással, és akkor ebben mindenki beszáll, vagy tényleg utazás. És ugye ezzel nyilván azért egy elég nagy réteg lezárul azzal, hogy kinek mit ajándékozol. Régebben csináltuk azt, hogy mindenki húzott valakit a családból, és akkor szintén nem kellett.
Ezt akartam bedobni, hogy ez király ötlet amúgy.
Igen, csak ezzel meg nekem az a bajom, hogy nem feltétlenül vagy beljebb azzal sem, de most nyilván akkor nem kell annyi ajándékot megvenned, de nem tudom, tehát nem mindenkinek tud ugyanolyan jól ajándékot választani, szerintem családon belül sem.
Ja, hogy kihúzod a nagynéni kérdet, akit utálsz, aztán neki kellene venni ajándékot. Nem, nyilván. Egyébként ez egy jó dolog szerintem, hogy így ilyen élményekre, vagy élményekbe fektet be az ember. Most mi is elhatároztuk a testvérommal, aki szerencsére sokkal kreatívabb ilyen téren, mint én, és nem hagy mindent az utolsó pillanatra. Ez a kettőnk közötti óriási különbség. És ő mondta azt, hogy színház jegy, mozi jegy, vagy mozi előadás, valami jó pofa, ilyen mozikupon.
Ezek jók egyébként szerintem.
Koncertek is egyébként tök jók vannak az egész városban, vagy éppen, hogyha már nem is idénben gondolkodsz, hanem a jövőben, és ugye a Pap Lászlóban tök jó koncertek lesznek, úgyhogy szerintem ezek az ilyen élmények, vagy nem tudom, fürdőbelépő, stb., ami így már a felnőtteket jobban érdekli, mint a gyerekeket, vagy a tinédzsereket, vagy a 20-as éveinkben lehet, hogy nem értékeltél volna egy Centrál Színház belépőt, ma pedig tökre örülnél neki, de szerintem, ja, mi is így fogunk gondolkodni, vagyis hát tesón gondolkodott, én meg mondtam, hogy oké. Úgyhogy,
abszolút. Ja. Abszolút, már szerintem ez egy tök jó ötlet, már azért szúrtam be, nekem tetszik. Hogy ilyen az elgondolás, meg nekem tetszenek is ezek az ajándékok, úgyhogy ha bárki hallgatja, és ilyennel akar meglepni, akkor Ja, de ez egy érdekes dolog egyébként, hogy ti például minden ünnepre ajándékoztok? Úgy értem, szülinap, névnap, karácsony, húsvét, stb. Vagy, hát, vagy csak így?
Szülinap az általában az ilyen kiemeltebb dolog, meg a karácsony, a többi az inkább ilyen, ilyen gesztus jelleggel, nem tudom, valami apróságot, de hogy, hogy inkább a karácsony az, ami nagy, meg a szülinap, de hogy azon túl nem igazán jellemző, sokkal inkább az, hogy, hogy azért nálunk eléggé szét van szorva a család, akkor inkább összejövünk, ebédelünk egyet közösen, szerintem a sokkal, sokkal több élményt ad, mint hogy mit tudom én. A harmadik lázába járkálok, és még mindig nem tudom, hogy mi az Istent vegyek az adott rokonnak, és már engem is idegesít az egész, és akkor végig megveszed a legrosszabbat.
Igen, igen, ez a tipikus. Tehát, hogy én például nagyon utálom a haszontalan ajándékokat. Hú, tehát, hogy értékelem nagyon a szándékot, hogy valaki akar valamit venni, de nem szeretem az olyan ajándékot, aminek így nincsen hozzáadott értéke számodra, és tök jó, hogy valamit kaptál, de valószínűleg azért kaptad azt is, mert neki is nyűg volt már a vásárlás, nem tudott jobbat kitalálni, és kaptál ezért egy olyat, amit valószínűleg se nem használsz, meg valószínűleg annyira nem is volt rá szükséged.
Értelme sincsen, igen.
Mert tényleg, tehát egyébként szerintem az ajándékadásnak abszolút az az értelme, hogy a szándék, és ezt tudom értékelni, viszont akkor tényleg valami közös élmény legyen inkább, amit együtt eltöltötök valahol, vagy lefogyasztotok bárhol, tényleg teljesen mindegy, én szeretem a közös élményeket, viszont a haszontalan tárgyakat, azokat kevésbé. Én nagyon egy funkcionális ember vagyok, és elsősorban azt nézem, hogy valamit mennyire tudok felhasználni, és mondjuk egy dísz, vagy egy nem tudom, kabala dolog, ez engem annyira nem tud megfogni. Nyilván ez valamennyire férfi dolog
sokkal is. Sokkal inkább egy ilyen egyest és korlátlan fogyasztás a kegben, nem?
Ha valaki azzal akar meglepni, akkor jöhet. Nem is kell korlátlan, egy valamekkora hozzájárulás is. Azt bármikor fel tudom használni.
Az a baj, hogy a korlátlannal az nagy csattanás van utána.
Igen, igen, igen. Szóval én abszolút így állok ez a dologhoz, mert amúgy meg szeretem az ajándékozás, meg a karácsony szellemét, csak néha ide nehezebb szerintem mondjuk fizikai ajándékba gondolkozni.
Ja, abszolút, mi is így voltunk ezzel.
Jó van, tetszik, vagy tetszett ez a kis dolog, meg így karácsonyhoz közeledve amúgy is szeret az ember ilyesmivel gondolkozni.
Hétvégéhez, mi harmadik adventi hétvége fog következni.
Nagyon közel, nagyon-nagyon ja, közel, brutálisan közel. Gyorsan telik az idő. De olyan gyorsan telik az idő, hogy le is záródtak itt a konferencia döntők, és már csak a bowl mérkőzések, meg a
azt az átkötést van vissza. Figyeld.
Vártam, hogy mikor lesz bármilyen. Nem számítottál erre.
De szóval nagyon-nagyon vakoldalról érintett.
De akármilyen vakoldalról érintett, volt-e bármi meglepő neked a konf döntőkben? Mert nyilván volt, de azért szerintem ott következett be meglepetés, ahol valamennyire azért számítottunk is rá.
Hát ha csak a kiemelt meccseket nézzük, akkor igen. Mindenképpen ugye az első, amiről beszéltünk, vagy az első dolog, ami ilyen... Ugye két meccset emeltünk ki a Power 5 közül, Power 5 döntők közül, ahol számíthattunk izgalmasabb dolgokra. Ugye ami nagyon-nagyon sima volt a Georgia, illetve a Michigan, szerintem ezt így akár félre is lehet rakni, mert nem igazán tanultunk sok mindent ezekből a találkozókból. Én kicsit sajnálom, hogy a Trojans kikapott, de ahogy játszottak, főleg a védelemben, a második fél időben főleg, hát nem érdemeltek semmit. Mármint, hogy konferencia bajnoki címet egyáltalán nem, úgyhogy a Utah szerintem jó kis meglepetést okozott. Kicsit csalódás keltő ez nekem, hogy azért sokkal többet láttam bele ebbe a szezonba USC-nél, és aztán kaptunk egy csalódás keltő döntőt, ahol másfél negyedig, maximum két negyedig volt kompetitív az, amit csináltak. Hát lehet, hogy inkább csak egy.
Azt tegyük hozzá, hogy ez szerintem csak a védelemre vonatkozik. Tehát, hogy
igen, a támadósor...
Caleb Williams hatalmasat küzdött, és szerintem megérdemeltem megy hozzá a Heisman trófea, mert ráadásul sérülést, beszedett egy sérülést a mérkőzés igen korai szakaszában, de végignyomta az egészet, és hatalmas játékokat csinált meg. Nyilván, hogyha nincs ez a sérülés, akkor játszhatott volna a meccs végén ő is kicsit jobban, de ő beletette a maxot. A védelem az katasztrofális volt.
Az teljes mértékben. Tehát azért 47 pontot kapni most egy bajnoki döntőben, értem, hogy a két legjobb csapat játszik ebben a konferencia döntőben, de hát
konkrétan figyelj,
tették fel a TD-ket, meg a...
Olyan elrontott szerelések voltak, mint nem tudom, mint egy teljesen...
Ha nem edzettek volna a védelemre, tényleg.
Jó, tudtuk, hogy nem ez lesz az erősségük, de ez még az ő szintjükön is nagyon gyenge volt. Főleg egy döntőben.
Nyelték be a first down-okat egymás után. Nem nagyon érezted, hogy itt ellenállást fog tudni generálni a USC, pedig azért ez a védelem sokkal-sokkal többre volt hivatott, és azért azt gondolom, hogy ez meglepetés volt. Hát ami még nyilván az eredményben meglepetés, de aztán itt is elég szertágazó témákat lehet érinteni, ugye a TCU-nak a veresége a Kansas State ellen, hogy nem becsúszott az a veresség, aminek be kellett csúsznia.
Hát nagyon-nagyon várható volt, ugye egész évben. Én nagyon tisztelem a TCU-nak a szezonját, mert azért el kell ismerni, hogy meg kell nyerni a meccseket. De annyira dadogott ez nagyon sok helyen, hogy valahol törvényszerű, és szerintem igazságos, hogy nem zárták hibátlanul ezt az egész szezont. Itt is konkrétan úgy mentették hosszabbításra a meccset, hogy a Kansas State 10 pontos előnynél elejtett egy muffed pántot, ugye ott megint támadhattak volna, és itt 20-asról jött a TCU, abból tették szorossá a meccset, akkor Max Duggan megúszott egy safety-t, ami nagyon-nagyon közel volt, és tényleg konkrétan folyamatosan harmadik és hosszúkat, negyedik és rövideket csináltak meg, és persze ezeket meg kell csinálni, csak amikor folyamatosan erre vagy utalva, és mindig valahol kell egy kis szerencse is, akkor azért az már nem egy fenntartható dolog.
Abszolút, én is ezt akartam mondani. Ahogy a szezonban, ugye ezen a mérkőzésen, tehát a szezon össze volt foglalva ebben a mérkőzésben szerintem, hogy nem fenntartható dolgokat csinálgattak az egész meccsen. De aztán ugye végül is hajszálon múlt, hogy nyerjenek, nem sikerült, viszont ugyanúgy megmaradt a kiemelésük, ami...
És egyetértesz ezzel a kiemelése? Ugye harmadikak lettek végül, lássad, nem csak úgy bemaradtak a playoffban, hanem még az Ohio State előtt is maradtak.
Mondjuk ez várható volt, hogy nem rakják össze a két Big Ten csapatot.
Jó, de ez nem rakják össze, ez igen, olyan, hogy megnézték, hogy...
Nem egy sportszakmai döntés volt, hanem sokkal inkább egy politikai, és az Alabamának a kimaradása is inkább, én azt gondolom. Mert ha megnézed azt, hogy mondjuk az Alabama játékos keret erőssége mennyivel jobb, mint a TCU-é, akkor szerintem nincs kérdés. De megkapjuk azt, amiről beszélgettünk az előző podcastben, hogy kiderül majd, hogy a TCU a Michigan ellen mire megy, mert hogyha mondjuk kikerültek volna a playoff képből, akkor soha nem tudtuk volna meg.
Ez így van. Ez rendben is van ez a dolog.
Én igazából tetszik egyébként a formáció, vagy ez a kialakítás, hogy ez a négy csapat megy.
Annyira nekem sem. Egyébként én azzal még tudok menni, hogy bennmaradtak a playoffban, és nem előzte meg őket mondjuk az Alabama, de azzal, hogy nem negyedikek lettek, az szerintem nem indokolt. Ugyanis az Ohio State-nek és a TCU-nak is egy veresége lett a szezon végére, egyik sem nyerte meg a saját konferenciáját. A TCU-nak a legnagyobb győzelme az konkrétan a Kansas State-nek az első megverése, ahol egy cserekubét vertek meg, és a Kansas State az végül nem zárt top 10-es csapatként, miközben az Ohio State legnagyobb veresége az a második kiemelt hibátlan Michigantől született, és a legnagyobb skalpja az meg erősebb az Ohio State-nek, mint a TCU-nak, szóval igazából nem értem, hogy lehet ezt megindokolni, hogy az Ohio State nem előzi meg a TCU-t.
Hát igen.
Na mindegy. Tehát most ez már részletkérdés, de hogy itt abszolút azt érzem, hogy csak belenyúltak, hogy ne legyen egy Ohio State Michigan rematch rögtön, meg egy hatalmas agyonverése a TCU-nak a Georgia által.
Hát az nagyon-nagyon nagyon csúnya lett volna, viszont így meg ugye én azt gondolom, most így nyilván ez a leges-legelső, nem ugrottunk még mélyében bele, és nem elemeztük ki az egész párharcot, de szerintem a Georgia-Ohio State az beillik a döntőnek.
Igen. Igen.
Szerintem de... rosszabb matchup az Ohio State a Georgia-nak, mint a Michigan.
Igen, szerintem is. Aztán majd meglátjuk, hogy mit tud kihozni ebből az Ohio State, mert azért bennük sincsen olyan hatalmas bizodalmam. De igen, talán így jobban járt mindenki.
Ami még amúgy kicsit talán meglepő volt itt a kisebb meccsek környékét megnézegetve, hogy nem is teljesen meglepő, de ugye a Tulane először lett AAC bajnok, és a Coastal pedig kikapott a Troytól, ami szintén kicsit meglepő volt. Kicsit nagyon, mert kikaptak 19 ponttal.
Igen.
És ugye ezáltal nem lettek ugye bajnokok a konferenciájukban.
Jó. Hát figyelj, hogyha nincs más, amiről beszélnénk a konferenció döntő kapcsán, akkor ugorjunk a következő témánkra.
Úgyis fogunk még a bowl meccsekről, meg stb.
Így van. Azokról nem, előrefele nem akarok most beszélni, mert arra még lesz.
Ja, úgy gondoltam én is, hogy még lesz podcastünk itt a következő hetekben karácsony előtt.
És azért gondoltam ide beszúrni a következő témánkat, amit Discordon kértek, és amúgy nagyon köszönjük, mert amúgy tök jó, nekem eszembe se jutott, hogy nézzük vissza azokat a játékosokat, akiket még szezon előtt ajánlottunk, hogy nézzük őket, és ezek nem feltétlenül prospektek, bár van köztük elég sok olyan, aki akár elsőkörös is lesz. Itt mind a ketten minden posztra mondtunk egy-egy játékost, itt nagyon gyorsan csak végigmegyünk, és nyilván ott, ahol érdemes, megállunk majd talán kicsit hosszabban, hogy kik voltak ezek a játékosok, és mit csináltak a szezonban. Irányítónál én CJ Stroudot mondtam, te pedig Grayson McCallt. Tök érdekes, amúgy mind a kettő irányító, és itt akkor kezdhetjük McCallal, mert rá tudunk kötni a Coastal Carolina-s dologra, hogy ugye őt a szezon végén megsérült, és nem teljesen egészségesen tért vissza. Csodálatos szezont futottak itt a Coastal-lal az elmúlt három évben, de itt a legvégén érezhető volt egy kicsit a bukdácsolás, meg hogy így kezd így talán megfáradni ez az egész.
Igen, ezt abszolút jól emelted ki, hogy a mágia egy picit így alább hagyott, vagy ez a nagyon nagy újongás. Ettől függetlenül még mindig szerintem az egyik leg, vagy hát ez már múlt idő, mert a jövőben nem, de én azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb programja volt az egész országnak az, hogy amit ők csináltak. Következő vezetőedzőjük ugye Tim Beckles, a Libertyhez megy ugye Jamie Chadwell, aki a tényleg a legizgalmasabb offenszt hozta az egész országban, hogy a legilyen szemed gyönyörködtetőbb játékot produkálták, nagyon-nagyon divers volt a sémájuk a támadó oldalon, és szerintem ennek köszönhetően fog jönni a draftra McCall is, mert nem hiszem, hogy ott fog maradni egy új rendszerben, aztán nehogy az legyen a baja, hogy abba belebukik, úgyhogy draftolni se fogják. Persze itt se lesz magas választott, vagy elsőkörös egyáltalán, de hogy egyébként ha így összességében hozzuk az egész szezonját, akkor azt gondolom, hogy az egyik legjobb irányító volt az országban. Csillagozzuk be, hogy azért nagyon-nagyon nehéz meccseket nem kellett fociznia, úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz az ők is, hogy mondjam, értékelése majd a jövőben. Kíváncsi vagyok rá.
Én pedig Cizés Stroudot hoztam, aki viszont draft szempontból talán egy érdekesebb dolog.
Sokkal, sokkal.
És nem tudom, te most hogy állsz vele, mert most már legtöbb mokban kezd kicsúszni. Nem, hogy nem egy per egy, de kezd kicsúszni talán a top 5-ből
is. Igen, igen.
És amúgy szerintem teljesen jogosan, mert szerintem nem tudta megcáfolni azokat a hangokat, vagy azokat a kételyeket, amiket szezon előtt még csak így fölírtunk hozzá, hogy hát ezeket kell majd figyelni, ha ezekben lesz jobb, akkor tisztán egy per egy. Mert tök jó, hogy ebben az Ohio State offenszben amúgy megcsinálja azt, amit kérnek tőle, meg megdobja a ritmus passzait, és érzi ezt az offenszt, de hogy amikor így szétesik minden, és out of the structure-ként dolgokat csinálni, vagy lábon megoldani, akkor így nem sok plusz tesz bele, és így kicsit, hát nem tudom, én bennem így egyre több a kérdőjel vele kapcsolatban, hogy mennyire lesz ő sikeres.
Az a baj, hogy igen, ebben igazad van, viszont annyira el lehet kezdeni rajongani az ő ilyen kiforratlan paramétereiért, vagy éppen kiforratlan tudásáért, a testalkata, a mozgáskultúrája, amilyen atléta ő. Szóval azért nagyon jó az alap, csak ugye nem igazán fejlődött ki ez az egész ebben a szezonban, hogy vártuk volna, hogy jobban kifejlődjön. És igen, emiatt hagyott szerintem sok-sok kérdőjelet maga körül, bár azt gondolom, hogy mondjuk itt ez a Georgia elleni meccs, ez egy nagyon jó kis teszt lesz neki is, hogy akkor megnézzük, hogy az ország egyik legjobb védelme, meg egy tényleg tele vannak ötcsillagos tehetséggel, meg elsőkörös játékosokkal, hogy mit fog csinálni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő megérdemelten lesz top 5-ös választott, ha lesz, és szerintem ott lesz, mert az a baj, hogy még így is. Majd nézzük meg a következő évi irányító piacot, és szerintem...
Te magad is kihúznád top 5-ben?
Igen.
Jó.
Szerintem nagyon-nagyon vágyakoznak ott a csapatok a draft tetején, vagy éppen közepén egy vállalható irányító prospektre, akikben lehet majd közösen jó dolgokat elérni, és azért ez is fel fogja nyomni az irányítóknak az értékét a drafton, hogy a piac mennyire lesz erős, és ez egyébként minden posztnál nagyon-nagyon érdekes, futóknál, elkapóknál például szintén az lehet a segítség majd a drafton, hogy a legjobb szabadügynök Smith-Schuster lesz, tehát hogy azért hozzáadott értékben lehet, hogy egy újonc is tud hasonló dolgokat generálni. Na mindegy, ez az irányítókra is szerintem hatással lesz. Stroud szerintem egyébként egy jó választás volt, nagyon érdekes volt nézni ezt a szezont, amit ők produkálnak, és fog ez folytatódni tovább.
Én nem vagyok ennyire derülátó vele kapcsolatban. Én személy szerint lehet, hogy csak azért húznám ki tényleg, mert nincsen igazából alternatíva, és meg kell próbálkozni bárkivel, de nem tiszta szívből tudok menni azzal, hogy Stroud egy top 10-es pick. De
az a baj, hogy mögötte az irányítók, hogyha így elkezded nézegetni, akkor így nincsen, senkitől nem lesz jó kedved.
Ezzel egyetértek. Jó, menjünk tovább a futókra. Itt talán egy kicsit rövidebben le tudjuk zárni. Én Dees Wood hoztam a Kansas State-nek a futóját, te pedig Braylon Allent a Wisconsinét. Szerintem talán mind a ketten csöndesebbek voltak, tették a dolgukat, és nagyon jók voltak, érdemes volt nézni őket, de úgy különösen szerintem egyik irányba se tudunk elindulni velük, vagy semmelyikük nem tett olyan nagyon sok pluszt hozzá, mint amit szezon előtt gondoltunk róluk.
Abszolút, itt lehetett volna inkább Bijan Robinsont hozni, akit azt hiszem talán meg is említettél a podcastben.
Igen, igen.
Vagy ugye Korumot, aki szintén fantasztikus dolgokat csinált. Igen, vállalható volt a szezonjuk, nem volt semmi extra parádé egy-egy kiugró meccsén, úgy gondolom, hogy így az szerintem normális. Az a baj, főleg ugye az én választottamnál ugye Ellennél, hogy maga a csapat nem volt jó, tehát így azért korrelál az, hogy mennyire kapnak fel egy játékost, azzal, hogy mennyire sikeres a csapata. Mert
igen,
míg Corum ott volt minden héten a tetején a még akár a Heisman listának is, és egy picit azért furcsa, hogy nem hívták meg a szavazás döntőjére nekem itt, azért az érdekes, de hát irányítók is voltak nagyon jók ebben az országban. Úgyhogy igen, nem ők voltak a legnagyobb sztárok, nem ők produkálták a legjobb dolgokat, de majd akkor, hogyha ugye szerintem Vaughn jövőre NFL játékos lesz.
Szerintem hol kell el Vaughn? Harmadik nap?
Nem, második napos játékos lesz.
Második napos.
Szerintem jó, egy ilyen gadget játékos lesz, akit így egy-két csomagra így föl lehet rajzolgatni, kap, mit tudom én, 15 snappet, meg 5 labdaérintést, és akkor azzal, és inkább egyébként egy ilyen hibrid elkapó slot, visszahordós, a többi, tehát nem lesz futójátékos abban, azért szerintem megegyezhetünk.
Ez én is így gondolok.
Tisztán nem lesz futójátékos, és szerintem ezzel nem mondunk ilyen nagy dolgot. Tehát. De izgalmas, ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogják őt használni, egy ilyen Terry Cohen, stb. Szerepkör, amiben így gondolkodhatunk, de hát meglátjuk ezt is persze.
Ellent meg megnézhetjük jövőre is, ugyanitt talán a Wisconsin is kicsit felfelé indul itt az új edzőjével, és akkor Ellennek is jó szezonja lehet. Elkapuk már érdekesebb, szerintem. Quentin Johnston hoztam, te meg
Kisembútit.
Kisembúti ugye pont ma éjjel nyilatkozott arról, hogy visszatér az egyetemre, a senior szezonjára, és nagyon jól teszi. Nem tudjuk még melyik egyetemre, de hát nemhogy nem első körös lett volna, hanem így szerintem egyre többen féltek volna hozzányúlni, úgyhogy ez nem hiába. Johnston viszont nemhogy jó szezont hozott le, hanem nagyon nagy valószínűséggel ő lesz az első elkapó, akit kiválasztanak, úgyhogy ő csak följebb küzdötte magát itt a TCU-n, az utolsó meccsekkel rá is szolgált. Mi nem vagyunk egyikünk sem olyan magasan vele, de az kétségtelen, hogy remek szezonja volt.
Nagyon, és jól belenyúlta egyébként ezzel. Ugye Xavier Worthy volt még, akit így bedobtunk, meg talán Hutchinsont én megemlítettem, de ebben már nem vagyok teljesen biztos. Hát azért itt a sztárnak kinéző játékosokból válogattunk, hát Kisambuti szerintem óriási nagy csalódása volt ennek a szezonnak, és tényleg talán chatbe írtad be, hogy a legjobb meccset pont a Georgia ellen hozta az utolsó találkozóján a szezonban, igen, ugye az SEC bajnoki döntőben, és óriási nagy csalódás, tehát hihetetlen, hogy mennyire nem tudott pályán maradni, koncentrált maradni, nem tudom, hogy ő hogy áll a futballal egyébként, mint magánember, mennyire akarja ezt. Johnston pedig szupersztárrá nőtte ki magát, jó, szeretnénk látni egy jó tesztet tőle, hogyha egészséges lesz, vagy egészséges tud maradni, nem kell műteni mondjuk a lábát. Nekem kicsit ilyen DK Metcalf beütésem van vele kapcsolatban, de nyilván a prospect DK Metcalf.
Light, pedig, ma, de igen.
Light. Ezt azért hozzá kell tenni. De jó kis pikek, hát, illetve a tiéd jó pik volt, mondjuk úgy, az enyém az, érdekes, ami akkor izgalmas érdekes volt.
Igen. Titanben a nagyon biztosra mentünk, én Brock Bowers hoztam, Georgiától nyilván tovább építette a renoméját, bár olyan kimondottan neki sem szakadt ki a zsák, te pedig hát Michael Mayer.
Abban az offenszben, érted?
Hát, igen, eloszlott minden. Te még Michael Mayer, aki Valószínűleg megtartotta az első körös mi voltát, de egyébként talán ő sem robbantott olyan hihetetlen idényt.
Én azért elégedett voltam azzal, amit ő csinált.
Abszolút, ez nem mondom, csak igazából arra, hogy mennyire lesz dinamikus, meg mennyi lesz mondjuk passzjátékban olyan vertikális fegyver, mint a mai, nem tudom, elkapó legjobb tight endek, azt nem tudom, de az biztos, hogy egy all-around tight endként ő a legjobb, ezt bizonyította.
Szerintem is az a kérdés vele kapcsolatban, hogy a plafon az milyen magas, mert az alap az egész jó, sőt, talán a legjobb az egész klászban, és ez szintén nem egy túlreagálás a dolgoknak, sokkal inkább ez a Captain Obvious kijelentés, hogy az alap az nagyon jó, de lehet, hogy a plafon az nem túl magas, viszont szerintem a három szezonjából ez volt a legjobb, még úgy is, hogy ugye az irányítójáték az nem feltétlenül volt kifejezetten tökéletes, a Notre Dame-nél sokkal másabb dolgokat vártak ott, de hát így alakult ez a szezon.
Jó, támadó falra átugorva, egy nagyon érdekes dolog jön, meg is hagyom majd neked a te pikkedet. Én a sajátomat mondom, én Peter Skoronskit mondtam a Northwesternről, és hát nagyjából hozta azt, amit vártunk, valószínűleg a top 15-be fog elmenni, és az is lehet, hogy az első tekő prospekt lesz.
Tekő lesz?
Ezt akartam mondani, hogy hozzátéve, hogy valószínűleg csak akkor kell ilyen magasan, hogy tekőben gondolkoznak benne, de szerintem valaki így teszi le rá a voksát, és ezért fog magasan elmenni.
Igen, izgalmas, hogy tekintenek rá. Szerintem egyébként ugyanúgy tekőként fogják kiválasztani, csak jó kérdés, hogy a hosszú távú tekő mi voltja, az mi lesz. Én Caleb Chandlert hoztam, a baloldali gárdját a Louisville-nek. Hát igen, a legkevésbé ismert és népszerű poszt, és legkevésbé ismert játékos, és a legkevésbé népszerű poszt volt szerintem ebből a podcastből, nem volt jó idén.
Imádtam egyébként, hogy beszéltünk róla, hogy hányan fogják nézni Chandlernek a játékát.
Nem sokan azonban, szerintem.
Még én is csak egy-egy meccsit csíptem el a Louisville-nek, szóval igen, egy picit ilyen radon aratt is maradt továbbra is, maradjunk annyiban.
Egyébként játszott jó játékosok ellen, vagy erős csapat, erősebb ja, csapatok ellen.
Louisville-ről lesz még szó ma, úgyhogy...
Lesz még szó, az izgalmas, igen.
Bizony.
Hatodéves játékos, valószínűleg ott valahol hátul majd valaki rá fog bökni a drafton, jó eséllyel a 4., 5., 6. környékén, ha egyáltalán. Abból a szempontból úgy gondolom, hogy ez egy jó kis választás volt a részemről, hogy legalább beemeltünk ilyen játékosokat, vagy ilyen posztokat is.
Abszolút,
hogy...
abszolút.
Na, akinek guard hiánya van az NFL-ben, és már pedig egyébként egy jó guard nagyon jó alapot jelenthet egy támadó falnak. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból, hogy nézegetjük más pozíciókat, mert ugye nyilván mi az első, amit megfigyelsz, egy szép passz, egy szép elkapás, egy óriási tackle, vagy egy interception, na hát ő nem ebben remekel.
Yep. Hát a defensive tackle-öknél viszont nem bíztunk semmit a véletlenre. Én Jalen Carter, te Brian Breese-t hoztad, mind a ketten szerintem top 10-es pikkek lehetnek, Carter akár az 1-1 is, de mondjuk top 3-as szerintem biztosan, és mind a ketten a sérüléseik ellenére bizonyították, hogy az ország legjobb defensive tackle-jei voltak, szerintem nem is kell ezt annyira csűrni náluk.
Nem, hát itt még mindig arról beszélgetünk, hogy azért Breese talán az ígéretek megköszönheti azt, hogy olyan magasan van, mert azért a produktivitás az nem volt olyan jó, viszont Carter egy állat. Tehát, hogy...
Igen. Nem akarom, itt ugye akarom. A konf döntőn, hogy fölemelte egy kézzel Jalen Daniels, na az
de, hogy így,
egy parádés pillanat.
Volt ott melyik meccsen? Tennessee ellen volt valami majdnem safety cucc, hogy nem tudom, betolta a két ember? Nem tudom, de hogy így borzasztóan erős ez a csávó. Nagyon durva, lehet rajongani értő. Tényleg megint csak a védőfal az olyan, hogy van 2-3 nyomás generálás egy meccsen, és az elég látványos, hogy mit tudom, betol egy gárdot egészen az irányító arcáig, és akkor így erre így felkapod a fejed, de hogy így folyamatosan ezt csinálja.
Igen.
Ja, és futás ellen is egy beteg. Nagyon, nagyon durva ez a csávó.
Szerintem ezért mondom. Szerintem lock top 3-as pick lesz.
Sima. Hát olyan hozzáadott értéke van passi etetésben, hogy ezt muszáj nagyra tartani emiatt. És hiába,
még hogyha kevésbé értékes is a poszt, igen.
De igen, de hogy amilyen poszton, amilyen dolgokat csinálsz, óriási hozzáadott értéke van.
Nagyon is. Jó, pass rushernél egy picit már talán elkandoztunk, bár végül Tyree Wilson
hát az,
választottam, aki nagyon jó szezont futott, és szintén biztos elsőkörös lesz, azt mondanám, de lehet, hogy akár az első kör első felébe is elkehet. Te Jack Sawyert mondtad, megmondom őszintén, nem követtem végig az ő szezonját, és nem is vagyok benne biztos, hogy mindig játszott.
Nem sokat volt a pályán, most megnézem, hogy itt van előttem a statisztikai adatbázisa a PFF-nek. Nem kaptad föl rá a fejedet egyébként, ez volt a probléma. A másodéves játékostól beszélünk, 22 nyomást gyakorolt, nem igazán volt úgy óriásan egy tényező a pass sietetésben, és mindössze 313 snappen volt a pályán, úgyhogy egy rotációs játékos volt, sokkal jobbak voltak körülötte egyébként a csapattársai, úgyhogy én ezzel mellé nyúltam. Most ugye őt azért hoztam, mert egy nagyon magas tehetség volt középiskolás szinten, de ettől függetlenül, tehát még mindig ott van a következő év, ahol ha igazán nagyot durrant, akkor abból lehet egy magas pick. Ő még marad ugyanúgy, mint Ellen az egyetemen.
Linebackerben is azt mondhatjuk rá, ott az egyetlen, ahol mind a ketten szerintem mellé lőttünk, mert Noah Sowell és Justin Flo sem futott jó szezont. Én
hát Flo, hoztam,
aki konkrétan kikerült a kezdőből. Igen. Kikerült a kezdőből. Hát na, többet vártunk ennél, főleg, hogy milyen prospect, hát vagy ugye, igen, milyen recruit volt, de hát ez van.
Hát meg ugye a Dan Lanning egekbe magasztaltuk, hogy linebacker specialista, és hát egyébként lehet, hogy ott se a tehetsége van a probléma. Flónál, és egyébként szerintem a tehetség ugyanúgy Sowellnél sem rossz. Ő nem tudta azt bebizonyítani, hogy miért ő az egyik legjobbnak várt linebacker. Egy nem rossz szezont hozott, de úgy jót se igazán, és tényleg ezért furcsa, hogy de hát ugye első éve a rendszerben mindkét játékosnak, és a linebacker poszton érdekes lehet, főleg olvasásban, meg coverage-ben. Hát nem tudom, érdekes volt minden esetre a Georgia-t, na, az Oregont nézegetni.
Az a baj, hogy Sowell is így nem játszott annyira jól ő sem, hogy például azt mondjuk, hogy első körben biztosan ott a helye.
Dehogy is. Isten ő.
Mindegy, ugorjuk is tovább. Safety-be én hoztam egy fun kiválasztást, G.S. Skinnert, hát rettentően inkonzisztens volt, de őt azért nem is úgy lehetett emlegetni, hogy egy olyan biztosan nagyon jó játékos, továbbra is egy ilyen nagyon shaky dolgot mutatott be, te pedig Mike Moore-t hoztad az Alabamáról. Hát az Alabama secondary is volt már jobb ennél.
Ugye én úgy hoztam őt, hogy Malachi Moore és Brian Branch. Brian Branch elsőkörös játékosnak néz ki, Malachi Moore pedig
meg nem.
Úgyhogy ez nem annyira jól sült el, de abban a szempontból izgalmas ezt a szerepkört nézni, ezt a sztár pozíciót nézni az Alabamában, hogy ők így hívják a nickelbackjüket, hogy mennyire diverse, safety, olykor cornerback, olykor linebacker, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon sokrétű feladatkört kértek ezektől a játékosoktól, és hát Branch meg tudta ugrani, Moore meg egyáltalán nem.
És végezetül a cornerbackjeink, itt Clark Phillips és te Christian Gonzalez-t hoztad. Mind a ketten mondjuk úgy, hogy egész jó szezont hoztak le. Itt Gonzalez az, aki szerintem magához képest, vagy az elvártakhoz képest nagyon-nagyon jól teljesített, és hát egyre több helyen látom, hogy elsőkörös lesz. Úgyhogy, hát,
ugye Dane Bruglernek a mockdraftjában az első cornerback,
amit választanak. Amit nem biztos, hogy feltétlenül gondolok, de biztos, hogy ott van az elsők között, és nincs olyan nagyon nagy éles elválasztó, hogy kik a legjobb, vagy hát a legjobb cornerek között nincs ilyen éles elválasztó van, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik. Phillips, González, Ringo, sokan ott vannak,
akik igen, lehetnek. Igen, ott vannak az első polcon, egyébként benne még talán az a jó, hogy egy nagyon jó tud szerelni, tehát hogy
ja.
Ha olyan csapat,
is nagyon-nagyon jó.
Ezt akartam mondani, hogy olyan csapat, mert ugye általában az a mondás ugye az NFL-ben, hogy a safety-t szereljen jól, a cornerback-et pedig legyen nagyon jó emberfogásban, és vannak olyan csapatok, akik például azt szeretik, mint például a Titans is, akik ilyen nagyon-nagyon fizikális csapat, hogy olyan cornerback-eket szeretnek, akik fognak, és nem az van, hogy akkor blokkal sétálnagatnak hátrafele, hanem ilyen nagyon durva módon leverekedik a blokkról magukat, és akkor mennek fejjel előre oda a csomóba, ahol majd jön a futójátékos. Hát González az hasonló lesz.
Yep. Jó, végig is mentünk itt a listán, ez egy tök jó dolog így visszaidézni, még hogyha nyilván nem ez, is minden választás.
Ez borzasztóan jó témaajánlás igen. volt szerintem. Igen, hát, én már nem is emlékeztem, hogy
mindenbe érdemes visszanézni egyébként, mert soha nem jut eszébe az embernek, de tök jó.
Igen, szerintem ez egy nagyon jó dolog volt. Tényleg nem is emlékeztem, hogy kikre, egy-egy játékosra emlékeztem, hogy őben biztos vagyok, aztán neked vissza kellett hallgatnod, úgyhogy köszönhetőleg is a...
Egyébként fán visszahallgatni, hogy miket mondtunk, mire figyeljünk. Tök jó, szerintem. Lehet, hogy automatában vissza fogok menni, és belehallgatni néha dolgokba, hogy mik voltak, és akkor ilyen fel lehet eleveníteni majd, meglátjuk.
Nagyon jó volt, úgyhogy igen, sok ilyet szeretnénk még, nekem ez nagyon üde volt ezt így újra feleveleníteni, és szerintem ezt minden évben eljátszhatjuk gyakorlatilag, hogy akkor nézzük meg az év elején.
Hát figyelj, lassan egy-két hónap múlva jöhet is a következő idényre az ajánló, hogy teljesen vakon
az egészet, utána transferelnek, meg mit tudom én, az lenne az igazi, hogy
igen,
visszavonul igen. Közben, mást választ, na mindegy.
És ha már a transferelést említetted, akkor ugorjunk az utolsó topikusok.
Az átkötéseid ma, hát világban.
Pedig ráadásul még nem is feltétlenül a transferekre fogunk ugrani, csak így a hírcsokorba hozunk többfajta dolgot. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hírrel kezdjünk, és az talán Deion Sandersnek a kinevezése a Colorado élére. Ugye Deion Sandersről mi már tavaly is beszéltünk, mert a Jackson State-nek a vezető edzője volt, ahol elcsábította Travis Huntert, az egyik, ha talán nem a legnagyobb recruit tehetséget, és hát meg is lett az eredménye, ugyanis a Jackson State 2022-ben a hibátlanul zárt először a csapatnak az életében, és Deion Sanders amúgy is egy elég impozáns 27-5-ös rekordot tudott felmutatni a csapat élén, úgyhogy ezek után nem volt annyira meglepő, hogy valamelyik csapat szerződtetni akarta. Hát ez az 1-11-jel végző Colorado lett. Nem mondom, hogy könnyű évek várnak Deion Sandersre, de azt már a sajtótájékoztatói után látni, hogy recruit szempontból nem biztos, hogy lesznek annyira problémája, ugyanis rögtön elmondta, hogy ő viszi a saját stábját, várja a transferelt játékosokat, várja a recruitokat, és hát azért az ő személye az sokat fog itt is jelenteni.
Abszolút, ugye meg tudta védeni a bajnoki címét, és gyakorlatilag ő azáltal, hogy egy nagyon ismert ember a televíziónak köszönhetően sokkal-sokkal népszerűbb, akár az ilyen laikusok, vagy a futballhoz nem annyira kapcsolódott, tehát nem azt mondom, hogy a szülők, barátok, ismerősökön túl is nagyon sokan ismerik őt. Tehát nem csak az, hogy akkor oda megy, mit tudom én, az ország egyik-másik legjobb rekrútere, és akkor leült valamelyik családdal ebédelni, és akkor ott ismerik meg igazán. Nem, őt ismeri mindenki. Tehát, hogy így a neve, meg amit elért egyébként, és van egy különös filozófiai egyébként a játékosokhoz való hozzáálláshoz, mert tehát őt imádják a játékosok, egy igazi coach, akire felnéznek, neveli őket, terelgeti őket, imádják, és van egy ilyen különös energia is, amit így lehet érezni, amikor ott van, legalábbis ezt mondják róla. Nagyon érdekes lesz, hogy egy ilyen programnak a vezetését veszi át, hogy mire fognak menni, mert azért van rengeteg feladat a Colorado-nál gatyába rázni ezt az egészet, és ugye itt még be lehet azt is emelni, hogy a konferenciáknak az újra szerveződése is azért izgalmassá teszi ezt az egészet. Milyen erős lesz a Pac-12, hogyha majd erről beszélgethetünk, vagy a nyugati régi az hogy fog átalakulni erős sorrendben, illetve játékos kereterősségben. Nagyon izgalmas lesz itt, ez nem egy Jackson State projekt szerintem, hogy 3 év, vagy tehát ilyen rövid távú dolog, hanem ez egy hosszú távú dolog lesz, és én nem hiszem, hogy nagyon hamar föl fog ugrani egy még nagyobb egyetemhez vezetőedzőnek, hanem itt ő ezt végig akarja vinni, ki akar építeni egy kultúrát, és akar majd úgy dolgozni, hogy tényezők legyenek a konferenciájukban, nagyon-nagyon jó játékosokkal, ugye Travis Hunterekkel.
Van is egy friss hír, ugye éjszaka megvan, hogy a Kent State-nek a korábbi vezető egyes Sean Lewis már offenzív koordinátorként csatlakozott is a csapathoz, és hát azt kell tudni egyébként Sean Lewisról, hogy Cincinnati Bearcatshez is befutó volt nagyon hosszú ideig, mint vezetőedző jelölt, úgyhogy egy elismert szakember, aki ugye nyilván a Kent State azért egy kisebb program, és nem lehetett ezért annyira sikeres, de ezért egy elég elismert név kvázi abban azokban a körökben. Itt még annyit akartam kiemelni csak az egész Deion Sanders story után, hogy ugye ezt nem emeltük ki, hogy ugye a Jackson State az egy másodosztályú egyetem, miközben a Colorado ugye már egy első osztályú, tehát ezért számít itt nagy szónak, hogy Deion Sanders megérkezett, mert azért itt már tényleg, ha nem is a legismertebb csapatok egyikéhez került, de azért a legnagyobbakkal is találkozhat, és hát azért nagy szó szerintem egy olyan játékosról, azért Sanders nevével szerintem NFL körökben is elég sokan találkoztak.
Hát, ez teljesen biztos.
Mondjuk így, hogy elég sokan. Még azok is, akik talán nemrég kezdték el követni a sportot.
Igen, igen, ő azért egy ikonikus alakja volt annak a 90-es éveknek, ahol ugye ő nagyon jó dolgokat csinált, bajnok lett, stb. Igen, ő egy meghatározó alakja volt.
Mit gondolsz egyébként, Travis Hunter rögtön követi?
Megy, ez már biztos.
Már biztos? Én még csak felvetésképpént láttam, de akkor nem is, nincs is kérdés.
Menni fog. Egyébként ez nem volt kérdés, mert szerintem a háttérben meghúzódhatott egy ilyen dolog is, hogy amikor elment Hunter, akkor tudta már, amikor elígérkezett Hunter, akkor tudta már...
Ja, hogy lép tovább Sanders esetleg.
Hogy Sanders lép, és mindenképpen kelleni fog az ő draft értékéhez, hogy ne Jackson State legyen a neve mellé írva, hanem már egy Colorado jobban fog kinézni, és sőt, ebben a csapatban nagyon-nagyon jónak fog ő tűnni, mert hát a legtehetségesebb játékosuk lesz. Tehát azért biztos lehetett a háttérben egy ilyen megegyezés, vagy egy ilyen elgondolás, hogy ha oda megy Hunter, akkor mondjuk marad 4 évet az egyetemen, de abból a 4-ből mondjuk legalább egy FBS tapasztalattal lesz, és az már sokat fog érni.
Jó, ez egy nagyon érdekes sztori egyébként. Arra már azért nem volt időm és energiám, hogy a Jackson State-nek a szezonját így kiemelten figyeljem, mert a feleségem valószínűleg kiherélt volna, ha még ilyen szintű focival is többet foglalkozom.
Szeretsz veszélyesen jönni, nem?
Ja, igen, igen, de mindenki, tehát hogy így hírszinten, meg eredményszinten azért nyilván nézi az ember, és hát most jövőre is azért a Colorado-t valamennyire félszem, mert mindenki figyelgetni fogja.
De figyelme, hogyha ha őt megnyugtatja, hogy ezt együtt csináljuk, akkor az jó dolog, nem?
Hát,
vagy nem, szerintem vagy akkor
téged is ugyanúgy kiherélne, hogy teljesen
ez mindegy. Ez nem egy enyhítő tényező, hanem egy súlyos bitó.
Súlyos bitó inkább, igen.
Értem.
Menjünk is a következő hírre ezek után, hogy szintén elég pikáns dolog, hogy a Cincinnati-nek az új vezetője egy...
Ez nagyon jó.
Satterfield lesz, ugye Luke Fickell ment a Wisconsinhoz, akikről beszéltünk ma már, és az ő megüresedő helyére Scott Satterfield a Louisville-nek az edzője kerül, és az a pikáns ebben a dologban, hogy a két csapat nem sokára találkozik egy bowl meccsen. Mi az egész gondolatod így erről az egész történetről?
Hát én nagyon jót derültem, amikor ez ugye kiderült hírként, vagy hát lehozták hivatalosan is, és akkor így jöttek ki a mémek, hogy hogy lesz megosztva a stadion, és csak az egyik kispad az egyik oldalon, mármint így nem egymással szemben, hanem egymás mellett, és akkor az edző egy járkár oda-vissza, és akkor meg is kérdezték az újságírók, hogy akkor végül is fog edzősködni ezen a meccsen, és az volt a visszakérdés, hogy melyik csapatra gondoltak. Nagyon, nagyon jó. Egyébként Satterfield egy nagyon prosperáló név volt a szakmában már akkor is, amikor a Louisville-re került, mert az App State-en dolgozott, és egy nagyon jó programot épített ki. Volt év edzője a konferenciában, még mindig nem beszélgetünk egy ilyen nagyon-nagyon idős korú emberről, 49 éves, most fogja tölteni december 21-én az 50-et, irányító volt korábban, tehát azért egy irányító barátrendszer fog jönni a Cincinnati-nél, és én azt gondolom, hogy azért itt azért, ja bocsánat, nem az App State-en, hanem már a Louisville-en volt évedzője, tehát az ACC évedzője címet kapta, 2019-ben a bowl meccset értek el. Úgyhogy egy nagyon érdekes kinevezés ez, jó dolgok fognak következni, szerintem Fickell után is, teljesen máshogy fog kinézni a program, teljesen máshogy fog kinézni támadó védő oldal, speciális csapategység, de kíváncsian várom.
Na, szóval igazából én csak így elhűlve nézem ezeket az edzőkeringőket, mert ugye már tavaly
brutális.
Voltak érdekes dolgok, és idén is vannak. Egyébként a Louisville idén volt top 25-ös csapat egy hét erejéig, úgyhogy azért ők is így... Látszik, hogy milyen magasra jutottak el, vagy relatíve magasra Cincinnati-ről, meg ugye tudjuk, hogy annak ellenére, hogy nyilván nem tudták fönntartani ezt az álomszerű dolgot, hogy playoffért menjenek Group of Five csapatként, de hát nem sokára most már Power 5 csapatként, majd meglátjuk, hogy akkor Satterfield-en mire lesznek képesek. Még egy nagyobb topik van, aztán utána már tényleg csak, hogyha bármi még benned van, ott ilyen kisebb.
Lehet még egy az edzőkre rákötni?
Persze, akkor menjünk, maradhatunk még itt.
Ugye Dilfer-ről beszélgettünk, Trent Dilfer-ről kettőnk között, hogy mennyire izgalmas, hogy ő a University of Alabama at Birmingham csapatát, tehát a UAB-t fogja vezetni 2023-tól fogva, és ugye ő pedig egy középiskolás vezetőedző pozícióból lépett föl egyből az FBS-be, szintén egy ilyen furcsaság, korábbi irányítóról beszélgetünk, NFL irányítóról van szó, és itt keresgéltem, meg itt szembe jött velem egy hír, hogy a stábjába kit fognak kinevezni, és nagyon meg fogsz lepődni, akiről van most itt szó. Ő nem más, mint Danny Mitchell, a Vienna Vikings-nak a volt támadó koordinátora, offensive assistantként fog csatlakozni ehhez a csapathoz, tehát azért elég szép összefonódások vannak itt akár az óceánon túl is, tehát ő korábban egyébként dolgozott, tehát ő nem a Vienna Vikings-nál lett befutott edző vagy stratéga, hanem ő korábban ugye dolgozott középiskolás szinten is az Egyesült Államokban, tehát ő Mitchell gyakorlatilag csak átjött a kontinensre ide nekünk Európába segíteni, és egy nagyon jó támadósort épített ki ugye a Vikingsnál. Tyler Buchnernek is egyébként volt segítője még a középiskolában, aki ugye a Notre Dame-re ígérkezett el, úgyhogy azért vannak itt nagyon-nagyon érdekes dolgok így a Dilfer stáb kapcsán is.
Wow, hát basszus, nagyon brutál dolgok. Így most, hogy volt időm visszanézni a jegyzeteimre, még a Colorado-nál akartam megemlíteni, hogy ő ugye a főedzőnek Sean Lewis, akit említettem, védőkoordinátornak meg ugye még nincsen senki, de állítólag Mike Zimmert akarják, ugye, aki ugye volt NFL főedző is.
Ja, az szép.
Úgyhogy azért ez egy elég pikáns dolog lenne.
Igen.
Jó, van-e még ilyen edzős dolog, mert nekem nincs
több felírva. Nincs. És hát van még ezer, de akkor...
Ja, persze nagyobbakra gondoltam. Én egy... Hát, ez is egy kicsit nagyobb téma, csak tudunk róla beszélni. Ez pedig az, hogy a transferportál kinyitott nemrégen. Ugye most az van, hogy a tavalyi káosz után az lett a szabály, hogy december elejétől január közepéig van nyitva, majd pedig utána a tavaszi szemeszter után még két hetet. Na hát, és ezzel már előszeretettel éltek tavaly játékosok. Most ugye friss hír, hogy a tegnapi napon megdőlt a transferportálra jelentkező játékosok száma. 667 darab játékos ment ki tegnap a portálra. Azért az egy nap alatt 667, és ebből a 667-ből 62 irányító. Ugye már tavaly is nagyon nagy volt az irányító keringő, de ez brutális. Itt most csak a teljesség igénye nélkül a nagyobbakat mondom, DJ Uguale ugye a Clemsontól, mert ugye ott két klubnik a magas helyzet rekrújt megkapta a konf döntőn a lehetőséget, és valószínűleg jövőre is megkapná. Ugye két McNamara a Michigan-től mellőzött QB, már tudjuk is, hogy az Iowa-hoz került, de Hudson Card a Texans-tól, és Spencer Sanders a Oklahoma State-től is például, de rengeteg embert lehetne sorolni.
Keaton Slovis a nagy kedvenc.
Keaton Slovis, tényleg ő is, tehát hogy nagyon-nagyon durva keringőre kell megint csak felkészülni. Mi a legérdekesebb számodra?
Hát itt talán háttérben meghúzódó dolgokra kell gondolni, vagyis hát az én fejemben így ez sok ilyen gondolatot elindított, hogy ez miben befolyásolja ugye adott programoknak az életét, mert vannak olyan programok, ugye nem bizonyos számú a futballprogramok bizonyos számú ösztöndíjat adhatnak ki, és ugye ebbe beletartozik a transfer és az újonnan érkező középiskolások. Tehát azért nagyon sok csapatnak ugye azért okosan kell, sőt az összesnek okosan kell gazdálkodni ezekkel a helyekkel, és ugye például az SMU-ra gondolok itt, akik tipikusan egy ilyen transfer egyetem, akik várják a kipotyogó tehetségeket, vagy éppen bennem váltott reményekkel érkező tehetségeket, de nagyon nagy hatással van ez egyébként a középiskolás toborzásra, hogy a középiskolások úgy fognak elköteleződni a junior évükben, tehát harmadévesként, hogy nem fogják tudni, hogy következő évben jövőre ki az a nagy nevű transfer, aki oda fog az ő pozíciójukra menni. Tehát a hatalmasan egy bizonytalansági faktor egyébként ez a rengeteg transfer, aki jelentkezik a transferportálra és várja a következő állomását, illetve hát itt most már lassan nem lesz furcsa az, hogyha valaki úgy fejezi be az egyetemet, hogy négy iskolában vagy három iskolában volt, és azért ez mindenképpen furcsa, ez a nagy tömegű játékos vándor, szerintem így is egyébként jövőre szintén fognak szigorítani ezen. Az ablakokat talán szűkítik, vagy meghatároznak egy, nem is tudom, hogy ebbe hogy lehet belenyúlni, de hogy ez tényleg egy ilyen fejetlenségnek néz ki jelenleg. Ugye azáltal, hogy ugye nem kell kiülni plusz egy évet hogy az egy következő egyetemünkön pályára léphessenek ezek a játékosok, tehát azonnali hatállyal csatlakozhatnak a programhoz és játszhatnak. Úgyhogy ezen kell valamit majd szerintem kozmetikázni.
Hát ezt szerintem még hosszú évekig fogják kozmetikázni, mert az egyértelmű volt a tavalyi szezon után, hogy nagyon nem szabályozott ez a piac, és igyekeznek, de nyilván nem egy nyár alatt lehet megoldani ezeket a problémákat. Egyetlen egy dolgot akartam még, amit kifelejtettünk, de ez csak így nagyon röviden, hogy ugye megvannak már, hogy ki az, vagy van egy csomó jelentkező, aki már biztosan jön a draftra, illetve egy csomó ember, aki nem jön. Itt két nagyobb név, aki biztosan jön a draftra, Anthony Richardson, a Floridának az irányítója, és Jackson Smith-Njigba az Ohio State-nek az elkapója, mind a ketten mondták, hogy jönnek a draftra, nem játszanak a bowl, illetve elődöntő mérkőzéseiken. Ők mindenképpen érdekesek lesznek, ugye mind a kettőket első körbe is pletykálták, és most már meglepetésre akár Smith-Njigba is kicsúszhat, bár őnál talán még a kör vége az lehetséges lehet.
Szerintem lesz is egyébként, tekintve, hogy milyen gyenge lesz az elkapó piac. Anthony Richardson pedig marad, mint ígéret. Kíváncsi vagyok egyébként rá is, hogy majd a... Mert szerintem óriási lesz a kilengése az ő megítélésének, hogy van, aki nagyon fogja szeretni, mert olyan fizikai paraméterei vannak, vagy olyan adottságai vannak, amivel szerelembe lehet esni, mint Malik Willis. És van a másik oldal, az a brutális inkonzisztencia, amit bemutatott, hogy gyakorlatilag egyes meccseken úgy játszott, mint egy draftolatlan, vagy egy leendő draftolatlan játékos, csak mint egy tehetség, aki egy nagyon jó atléta, de semmilyen köze nincsen az irányító pozícióhoz, mint irányító pozíció.
Igen, szerintem még azért fogunk róluk beszélni eleget.
Bőven.
Nagyon sok minden lenne még bennünk, de zárjuk azért a mai adásunkat, mert véges az időnk sajnos.
Úgy is hosszú lett a...
Biztos, hogy jövünk még, és akkor itt kérnék bocsánatot, hogy például a Discordon a másik kérdésre, az edzői dolgokra nem fogunk most választ adni, hanem majd valószínűleg, amikor már mélyebben ben vagyunk az off-seasonben, és jobban lehet látni dolgokat, akkor beszélünk arról, mert bár valahol az is olyan, ahol, amiről tudnánk egy csomó mindent mondani, de szerintem érdekesebb lesz, amikor kicsit letisztultabb a kép, úgyhogy mindenképp visszatérünk arra is, meg hát sok más témára is.
Úgyhogy itt a három dolog, amit szeretsz, meg három, amit meg
arra mindenképpen lesz majd remélem egy adás, amikor Bálint átjön, és itt egy meccs előtt, után sörözve fölvesszük röviden.
Röviden.
Hosszú adás, hogy elmondjam, hogy mi az a három dolog, amit a Bálintba nem szeretek. Nem,
de ez jó, mert amúgy akkor esetleg így, nem tudom, picit már ingerlékenyebb állapotba kerülünk, és akkor így összeveszünk nagyon durván.
Jó, hát a legjobb adásunk egyike lesz. Jó, köszi Bálint, hogy itt voltál, és nektek is hallgatók, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.